Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dél Katalin vagyok, szeretettel üdvözlöm mindannyiukat ebben az irodalomról és Bibliáról szóló sorozatban. Nagybőt lévén egy olyan verset választottam ki a mai adás témájának, amely igen alkalmas a nagybőti szembenézésre, számvetésre. Ez Kölcsey Ferenc Vanitatum Vanitas című verse, a magyar irodalom egyik leghatalmasabb alkotása. Hallgassuk meg a verset Sinkovics Imre felejthetetlen előadásában.
Vanitatum vanitas. Itt az írás, forgassátok, érett ésszel, józanom, s benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon. Miképp szélese világon, minden épül hitványságon, nyár és harmat, tél és hó, mind csak hiába való. Földünk egy kis hangyafészek, egy perc hozta tűnemény. A villám és dörgő vészek csak mélydongás, s bolygófény. A történet röpülése csak egy sóhajtás lengése, pára minden pompa s ég, egy ezred, egy búborék, Sándor csillogó pályája, nyúlvadászat őszfutás, etele dúló csordája, patkány csoport, folt darázs, Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítási, s waterlói diadal, mind csak kakas viadal. A virtus nagy tűneményi, gőz, mit hagymáz lehele, a kebel lángérzeményi, vértolulás kínjele, a vég, melyet Szokrát ére, Kátónak kihulló vére, s Zrínyi Miklós szent pora, egy bohóság lánc sora, és ti bölcsek, mit hozátok, ami volna szép, s jeles? Mámor bírtak koponyátok, Plátó s Arisztotelesz. Bölcselkedő oktalanság, rendbe fűzött tudatlanság, kártyavár s légállítvány, mindenféle tudomány. Demosztén dörgő nyelvével, szitkozódó halkufár, Xenofon mézbeszédével, rokka közt mesére vár, Pindár égi szárnyalása, forró hideg dadogása, s Fídiasz, amit farag, berovátkolt kődarab. Mi az élet tűz folyása, hullószikra melege, a szenvedelmek zúgása, lepke szárny fergetege, kezdet és vég egymást éri, és az élet hű vezéri, hit s remény a szűk pályán, tarka párák s szivárvány. Holdvilág csak boldogságunk, füst a bal sors, mely elszáll. Gyertyaláng egész világunk, egy fúvallat a halál. Vársz hírt, s halhatatlanságot, illat az, mely tölt virágot, és a rózsát, ha elhull, még egy perccel éli túl. Hát ne gondolj e világgal, bölcs az mindent, ki megvet, sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírt s életet, légy, mint szikla, rendületlen, tompa, nyugodt, érezetlen, s kedv emel, vagy bút temet, szépnek s lútnak húny szemet. Mert mozogjon-e vagy álljon-e parányi föld veled, lengjen fényben vagy homályon, hold és nap fejünk felett, bárminő színben jelentse, jöttét a vándor szerencse, sem nem rossz az, sem nem jó, mind csak hiába való.
A költő alig pár héttel a himnusz megírása után megalkuvás nélkül néz szembe, és szembesíti olvasóit is az élet nagyra tartott dolgaival, a teremtett világtól kezdve a történelmen és a kultúrán keresztül a bölcseletig. A költemény a klasszicizmus és a romantika határmesdjéjén keletkezett. A klasszicizmusra jellemző rend világos szerkezet uralja. Keret fogja körül az első és a 9/10 szakaszban. Ez arról szól, hogy a világ és annak minden jelensége önmagában alá van vetve a mulandóságnak, ezért hiába való, és következésképpen értelmetlen. A kereten belül pedig megint szép rendben, logikus haladványban sorjáznak e hiába valóság példái a természetben, a történelemben, a kultúrában, a filozófiában, meg az emberiség olyan örök átfogó témáiban, mint az érzelmek és szenvedélyek, vagy a hírnév, a hit és a remény, boldogság és balsors, élet és halál. Ez a szigorú fölépítés a klasszicizmus ismérve, miközben a romantikára jellemzően a tartalom és a hangvétel hevülete, lángoló szenvedélye szinte szétfeszíti a verset. A Vanitatum Vanitas latin cím jelentése hiába valóságok, hiába valósága. Ez az ószövetségi Prédikátor könyvének visszatérő refrénje. Hiába valóság, minden csak hiába valóság, hiába valóságok, hiába valósága és szélkergetés. Ezt ismételgeti a Prédikátor könyvében a beszélő, Bölcs Salamon király, és Kölcsei Ferenc pedig rögtön az elején világossá is teszi, hogy ő erre a bibliai könyvre utal. Itt az írás, forgassátok érettésszel, józanon, s benne föltalálhatjátok, mit tanít Bölcs Salamon, mármint a Prédikátor könyvében. A két mű közös lényege Kölcseinél így hangzik. Miképp szélese világon, minden épül hitványságon, nyár és harmad, tél és hó, mind csak hiába való. Ennek az értelmetlenség életérzésének a példái sorakoznak azután a hosszú 80 soros költeményben. Ez a helyzet a nyitókép szerint a természetben. Földünk egy kis hangyafészek, mondja a költő, a kozmosz távlatából a földbolygó pirinyói jelentéktelen képződménynek tűnik, s rajta úgy nyüzsögnek, lótnak, futnak az emberek, mint a hangyák, mind egyre ugyanazokat a köröket róva. De vajon vezet-e mindez valahová? Tart-e valami értelmes cél felé, valami jobb felé, mint ami most van? Nos, nem, feleli a költő. Következik a történelem, Kölcsei régiesen történetnek mondja. A történet röpülése csak egy sóhajtás lengése. És jelzésképpen kiemel néhányat a nagyra tartott történelmi alakok és jelentősnek vélt események közül. A versben végig az ellentétezés, idegen szóval antitézis uralkodik. A mondatok első fele a közvélekedést visszhangozza, második fele pedig a költő ezzel ellentétes, lesújtó ítéletét. Például Sándor csillogó pályája. Nagy Sándorról van szó, aki 20 éves korától üstökösként fölívelő pályája során néhány esztendő alatt meghódította szinte az egész akkor ismert világot. Tehát Sándor csillogó pályája, nyúlvadászat, őszfutás. Etele, azaz Attila a hunvezér. Következik. Etele dúló csordája, patkánycsoport, foltdarázs, Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítási, s waterlói diadal, mind csak kakasviadal. Következik a virtus, az erény. A virtus nagy tűneményi, gőz, mit hagymáz lehele, a kebel láng érzeményi, vértolulás kínjele. Kölcsei tehát az erénynek sem látja igazi végső értelmét, hiszen az erénynek a versben felsorolt hősei mind öngyilkossággal végezték be földi pályájukat. Szókratész, a görög bölcs, aki a filozófia történetében elsőként az erkölcsi értékrendre, az erényekre akarta megtanítani kortársait, sikertelenül és méregpoharat ivott. A római Kátó, a köztársasági eszmék bajnoka, a zsarnokság kérlelhetetlen ellensége, végül kardot döfött a szívébe. Még a Mizrinyi Miklósunk, a hadvezér és költő is ide sorolható, mivel egy megfontolatlanul, stán felelőtlenül üldözőbe vett vatkan okozta halálát értelmetlenül 44 éves korában. Kölcsei tehát így emlékezik meg az erény nagy bajnokairól, akiket itt felsoroltam. A vég, melyet Szokrát ére, Kátónak kihulló vére, Zrínyi Miklós szent pora, egy bohóság lánc sora. Kérem szépen, egy bohóság lánc sora. No, jönnek a filozófusok. És ti bölcsek, mit hozátok, ami volna szép, s jeles? Mámor birta koponyátok, Plátó s Arisztoteles. Bölcselkedő oktalanság, rendbe fűzött tudatlanság, kártyavár s légállítvány, mindenféle tudomány. Pedig nem akárkikről beszél így a költő. Platón és Arisztotelész 2400 évvel ezelőtt éltek, de az egész későbbi újkori európai filozófia csakpak az ő tanaikra épül minden. Két ellentétes bölcseleti irányzatot képviseltek ők, Platón az idealista, Arisztotelész a realista, racionalista és tulajdonképp materialista, gondolkodási rendszereknek az ősatja volt, hogy utánuk az egész filozófia történet is ezt a két irányt vigye tovább. De ugyan mit adtak még ezek a halhatatlan nagyságos is a világnak, amitől bárki akár jobb, akár boldogabb emberré lett volna, kérdezi a költő is joggal, hiszen a Plátótól és Arisztotelésztől tanuló filozófusok azóta is szögesen ellentétesen ítélik meg a lényeget, azt, hogy mi a világ alapja, a szellemé, vagy az anyag, és mi a helyes gondolkodás a világ lényegéről. Kártyavár, slégállítvány, mindenféle tudomány. Azután a vers menetében jön a kultúra, a különböző művészeti ágak egy-egy emblematikus alakja. Az ókor legnagyobb szónoka Démosztenész, Xenofón a legkiemelkedőbb görög történetíró, a csodás lírai költő Pindarosz, hogy a sort a legismertebb görög szobrász Fídiász vagy Fejdiász zárja. Démosztén dörgő nyelvével, szétkozódó halkufár, Xenofón mézbeszédével, rokka közt mesére vár, Pindár égi szárnyalása, forró hideg dadogása, s Fídiász, amit farag, berovátkolt kődarab. Hát ez a költő látása, vanitátum vanitás, hiába valóság, minden csak hiába valóság, és szélkergetés, akár a bibliai prédikátornál. Így látja Kölcsei is, amikor végig tekint a világon, és benne a nagyra tartott emberi alkotásokon és erőfeszítéseken. Mi jöhet még? Az összegzés szerint az emberiség, a világ, az élet nagy átfogó témái élet és halál, érzelmek és szenvedélyek, hírnév, hit, remény, boldogság és balsors, hát mindez ugyancsak hiába valóság. A vers lezárása az úgymond tanulság, az utolsó két versszak, na az viszont gyökeresen eltér a Prédikátor könyvének a vég következtetésétől. Ugyanis ott Bölcs Salamon azt mondja el, hogy hogyan látta a világot, figyelem, miután elfordult Istentől a bálványok felé. De a könyv végén, a 12. fejezetben, ott már egy másik emberről olvasunk, az Istenhez megtért Salamonról, aki először is azt állítja, hogy ő a király és prédikátor, az igazság szavait igyekezett őszintén leírni, hogy tudnyilik a világ önmagában. Valóban ilyen önmagában nincs értelme benne semminek, és semmilyen emberi tevékenységnek. De te, olvasó, hallgató, javalja Salamon, féld az Istent, és tartsd meg parancsait, mert ez az ember dolga itt a földön, és Isten minden tettet ítélő széke elé visz. Tud minden rejtett cselekedetről, akár jó volt, akár rossz. Tehát így a Prédikátor kölcsei ezzel ellentétben a világ dolgai iránt egyfajta sztoikus közömbösséget javasol. Szenvedélymentes életfelfogást, azt, hogy az ember mindarról, amit itt olvasott, és amit tapasztal a világban, egyszerűen ne vegyen tudomást. Idézem, hát ne gondolja világgal, bölcs az, mindent ki megvet, sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírt, életet. Légy, mint szikla, rendületlen, tompa, nyúgott, érezetlen. S kedv emel, vagy bút emet, szépnek, rútnak, huny szemet. És aztán az utolsó verszak végén van a lényeg, idézem, bárminő színben jelentse jöttét a vándor szerencse, sem nem rossz az, sem nem jó, mind csak hiába való. Semmi nem rossz, nem jó, itt a kulcs, a vers időszerűsége, a jó és a rossz kérdésében. Rengeteg sok mai ember már nem is akarja látni, felismerni a különbséget jó és rossz között. Miért? Azért, mert hogyha az ember ezen a világon belül marad, hát akkor valóban nem talál olyan viszonyítási pontot, amivel összemérve bármi jó, avagy rossz volna. Mert ilyen viszonyítási pont csak e világon kívül van Istenben és az ő szavában. Ő az, aki megmondja a 10 parancsolat. Ez jó, tedd, ez rossz, ne tedd, kerüld. Szóval a világ alapja nem önmagában van, hanem önmagán kívül, túl a világon, ahogy Zelg Zoltán kifejezi óriási kétsorosában. Szélfutta levél a világ, de hol az ág, de ki az ág? Hát ez a kérdés. Tartó ág nélkül, alap nélkül nincs semmi, ami megtartson a mélység fölött, és akkor tényleg minden csak hiába valóság. Az egzisztencialista költők, gondolkodók lényegében ugyanígy látták az életet, mint itt Kölcsey Ferenc. Legszélsőségesebb formában a francia író Camus, aki szerint, ha az ember nyitott szemmel körülnéz ezen a világon, hát olyan totálisan értelmetlennek kell lássa azt, hogy egyetlen lehetősége marad. Menjen, aztán kösse föl magát. Így Camus. Hát miért ilyen a világ? Az ember, amikor az Édenben elfordult Istenétől, ezzel az uralmat, amelyet Isten a teremtés felett neki adott, Ezt az uralmat átadta a sátánnak, és vele a mulandóságnak. Azóta e világ, e jelen világ fejedelme, sőt, istene, a sátán, mondja János evangélista, meg Pál is. Azóta a világ a halállal van eljegyezve, írja szintén Pál apostol, és a világ hiába valóság alá van vetve emiatt, vagy máskor még durvábban, bocsánat, rothadandóság alá van vetve e világ. Így mondja Pál, minden elmúlik, új lép helyébe, aztán az is megromlik, és elmúlik, és minden ember a temetőben végzi. Hát akkor kérem szépen, hogy is lehetne értelme önmagában bárminek? Amikor az ember felismeri, hogy van egy másik világ, Isten világa, és ő oda tartozhat már földi életében is, hogyha elhiszi, hogy egyszer teljes lényével az új ég és föld birodalmában, Isten országában kap helyet, de már addig is, itt és most is e másik égi világ törvényei vonatkoznak rá, és ő élhet ezek szerint, a törvények szerint. Nos, amikor tehát az ember mindezt felismeri, akkor egyszeriben minden, ami a versben hiába valóságnak mutatkozott, minden tevékenység, fáradozás, siker, kudarc, öröm, bánat, az ember egész élete és annak minden pillanata értelmet nyer. Mert tisztába jön az ember önmagával is, és felelni tud a költő Csokonai Vitéz Mihály kérdéseire, amiket már itt többször idéztem. Az ember a poézis első tárgya című költeményben felelni tud. Ki vagy? Miért vagy? Hol lakol? És kinek szavára mozgasz? S végre, mivé leszel? Míg ezt ki nem kutattad, addig por vagy, porrá leszel. Az e kérdésekre adott válaszok döntik el, hogy hiába valóság-e számodra a világ, hiába valóságok, hiába valósága, vanitátum, vanitász, vagy értelmes hely, az értelmes élet, értelmes közege. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom. Szentírási témák a költészetben. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szemmel.
Sokat beszélgettünk a házasságról, felidéztük.